Jó estét kívánok! A zsidó orvosi etikában folytatjuk az orvos témáját, és az volt a nagy kérdés, hogy mivel gyógyítani, életet menteni az egy micva, az egy vallási előírás, és ilyen esetben nem szabad az embernek pénzt kérni azért, mert teljesít egy micvát. Hasonló a kérdés egy rabbi bíró esetében, egy dáján, hogy neki se szabad tanítani, pénzt kérni azért, mert tanít, vagy azért, mert ítélkezik. És csak az a nagy kérdés, akkor ilyenkor ők miből élnek? És akkor erre idéztünk azt, amit a Talmud mond, hogy van ilyesmi, mint nem azért kapja a fizetést, mert teljesít valamit, hanem azért kapja a fizetést, mert nem kép vitul melacha miatt. Vitul melacha miatt azt jelenti, hogy azért munkakiesés miatt. Mi van, van neki egy másik szakmája, ahol óránként 20.000 forintot kap fizetésre, és akkor most, ha két órát, most tanít tórát, ugye jó fizetés, no, hát egy rabinak csak van egy jó polgári foglalkozása is. És akkor ahány órát kiesett a munkájából, annit lehet elkérni, mert ha nem, akkor azt mondja, hagyjátok, nekem van munkám. Ez az egyik magyarázat a Bitul Melachának. Aztán idéztem a Bleich rabbi magyarázatát. Bleich rabbi kicsit másképpen érti a munkakiesés. Munkakiesés nem jelenti az, hogy annit kell fizetni neki, amennyit keres máshol, hanem munkakiesés azt jelenti, hogy mennyit maradna az ember otthon, nem egy fizetett szabadság, de nem egy nem fizetett szabadság se, hanem egy ilyen köztes. Mennyit vállalna az ember, azt mondja, jó, két hetet nem fog bemenni dolgozni, nyerek, hogy közben pihenek, veszítek, hogy nem kapok rendes fizetést, mennyit kérne el egy ilyen két hetes munkakiesésért? Azt jelenti, ő nem képzeli el, hogy ha nem dolgozik, akkor kap teljes fizetést, de egy rész a fizetés, és azt mondja az emberek, érdemes annit veszíteni, cserében pihennek. Ez az a másik elképzelés a Bitul Melachának, ami azt jelenti, hogy most ez a rabbi nem fog dolgozni a szakmájában két órán keresztül, közben tanít, vagy közben az orvos gyógyít, és azt mondjuk neki, mennyiért megéri nem dolgozni a szakmájában két órát. Abban maradtunk, akkor mi a különbség lényegében? Mi a különbség, három dolog között? Mi a különbség a kapfizetés a munkájáért, vagy kapfizetés a munkakiesés miatt? Ez a második kérdés. Az első kérdés még először az, hogy mi a különbség, azért kapfizetést, mert hogy fizetni kell neki, amennyi kimaradt neki a munkába, vagy fizetni kell neki azért, mert nem dolgozik. Mi a különbség a fizetésben? Utána néztem, van a Shulchan Aruchnak egy híres kommentátorja, a könyv neve az Turei Zahav, arany sorok, nincs igazi jelentősége a névnek. A szerző, Rabbi David Halevi, büszkén mondom, hogy egyik ősem. Igen. Az ő egyik glosszájának, a Shulchan Aruchnak foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mit jelent, menni az a munkakiesés, ha az ember kap fizetést azért, mert nem dolgozik. Erre azt mondja, 50% a fizetésnek. Azt jelenti, hogy nagyon sok esetben az ember azt mondja, jó, ha 50%-et kapok, akkor kiveszem szabadságot, mi megéri nekem. Éjjel nem fogok halni, mert valami pénzt kapok, de megérjed, közben pihenek. Ami azt jelenti, hogy nem mindegyed, azt mondjuk, hogy az orvosnak, hogy a bírónak szabad annit kérni, amennyit keres máshol, azt jelenti, hogy 100%-ot elkérni, vagy annit elkérni, hogy 50%-a lényegében a fizetésében. Szóval ez a különbség a két verzió között, és én szerintem egyértelműen vannak bizonyítékek arra, hogy szabad elkérni teljes fizetést, amennyit keres máshol. És azt is már idéztem azt a nagy kérdést, mi van akkor, ha valakinek nincs szakmája? Nincs más szakmája. Főállásban csinálja ez, ő nem ékszerész közben, és nem aranybányász, és nem mit tudom én, mi más, akkor mit lehet mondani, mire kapja a fizetést, milyen munka kiesés, amikor nincs más munka, nincs más állásban, főállásban ezt csinálja. Ez egyik Suhanárok kommentátor fel is teszi a kérdést. A válasz erre, ez Rabbi Schneur Zalman Suhanárhiában írva van, hogy ha valakinek nincs szakmája, és főállásban csinálja ezt, az a legjobb bizonyíték, hogy munkakiesés van, mert hogy lehet elképzelni egy ember, akinek nincs állása? Azt jelenti, ha itt nem lenne állásban, biztos, hogy el lett volna állásban máshol. Akinek két állásban van, azt lehet mondani, nem. Délután ez neki szabad ideje, és ezért ilyenkor orvos vagy rabbi. Ő megél a délelőtti fizetéséből. Azt mondja, és mégis azt mondunk, nem, tudna folytatni a délelőtt, a délutánra is. És mégis kell kifizetni neki a munkakiesés. Azt mondja, Rabbi Schneur Zalman, pláne az embernek nincs délelőtti fizetése se, állása se, akkor miből élne, ha nem ebből? Akkor biztos, hogy ő vállalt volna valami más. Egy ember, aki képes volt orvosnak tanulni, rabinak tanulni, bírónak tanulni, biztos, hogy lett volna képes valami jobb szakmát elsajátítani, és ezért biztos, hogy egy jó fizetést kell neki pótolni azért, mert nem vállalt más munkát. Akkor lényegében összefoglalva, vagy azért kapja a fizetést, mert van neki állása, de nem megy el arra az állásra, kimarad neki az idejéből, vagy azért kapja a fizetést, hogy ne vállaljon más munkát. Maradjon így főállásban, és ne vállaljon, és azt kell fizetni. Akkor a második kérdés megválaszoltam, maradt az első kérdés, akkor most mi a különbség, hogy így fizetünk neki, vagy úgy fizetünk neki? Egyenesbe, vagy azt jelenti, mi fizetünk a munkáját, vagy az, mi fizetünk neki a munka kiesést, ami más munka. Az egyébként ugyanaz, csak szójáték, erre nem szabad kapni a fizetést, jó, akkor így adunk neki a fizetést. Most mi a különbség a kettő között? Több különbség van. Nézzünk meg az az eset, amikor eljön valaki az orvoshoz, és azt mondja, ez is ez a problémám, és kezelni kell engem, és meg az orvos azt mondja, jó, TB-kártya, magánbiztosítás, KP, azt mondja, egy se. Én szegény vagyok, semmi nincs, de beteg vagyok. Azt mondja az orvos, elnézést, én ingyen nem dolgozom. Ezt mondja az orvos. Lehetséges, vagy nem lehetséges? Ugye azt mondja, hogy én ingyen nem dolgozok. Elnézést, tessék elmenni, majd ha van pénz, egy gyere vissza. Tessék?
Szerintem nem lehet
mondani. Hát életem
nekem mindig kell. Nézzünk meg egy... Mert ha azt mondom, hogy az orvos a munkájáért kap fizetést, akkor mi nem várunk el a cipésztől, hogy ingyen csinálja nekem a cipőt, nem várunk el az ügyvédtől, nem várunk el az asztalost, hogy ingyen dolgozza nekem, mert akkor is, ha nekem nagyon fontos az asztal, akkor ne várjunk el az orvostól se, ha dolgozza nekünk ingyen. Jó, lehet mondani, akkor mi van akkor a életveszély, és mi de a legtöbb beteg nem arról van szó, hogy életveszély. Meg van fázva, ez, az. No, A kérdés, hogy ilyenkor mi a tenni? Nézzük meg egy hasonló eset, egy moher. Hivatásos körülmetél. Azt olvasunk a Shulchan Aruchban, hogy ugye azt tudunk, hogy a micva az, hogy az apja, a csecsemő, kisfiúnak az apja legyen a körülmetélő. Az az ideális helyzet. És tényleg nagyon sokan igyekeznek, hogy tényleg a lesz saját gyerek, még akkor is, hogy ő nem akar vállalni, mindenkinek a körülmetélés, azt mondja, a saját fiamnak, hát ez a micva a Tórában. Szóval erre azt mondja a Shulchan Aruch. Azt mondja a Shulchan Aruch, mi van abban az esetben, ha az apja, van egy 8 napos gyerek, és az apja nem tudja végezni a munkát, és van itt egy mohel, de ő nem akar dolgozni csak pénzért. Erre azt mondjuk neki, hogy a Beit Din rabinátusnak a feladata rákiabálni, hogy ez nem illik. Ábrahám leszármazatjának nem illik, hogy nem végzi a micvát csak pénzért. Ha az illető tud fizetni, fizessed, de ha nem tud, most emiatt, akkor most ne legyen meg a brit. Sőt, általában azt mondja Shulchan Aruch, az emberek szoktak kérni, adjátok nekem, mert ez egy micva. Most az a valaki, kérnek tőle, és azt mondja, nem csak akar a pénzért, rá kell kiabálni. Mi itt az érdekes? Az érdekes az, hogy mi nem azt mondjuk, hogy össze kell dobni a pénzt. Nem, mi azt mondjuk, hogy mivel ez egy micva, nem illik pénzt kérni. Ami azt jelenti, itt is már az van, hogy ő eleve nem dolgozhat pénzért. Ha kap pénzt, mellette az rendben van, de a micva nem a pénzért csinál. Most itt van a lényeg, mondja a Shulchan Aruch, hogy mi van akkor a Beit Din, rabinátus, rákiabálatus, kiaktatták, hogy képzeli el, jó, tessék letenni a pénz az asztalra, és akkor meg lesz a brit. Azt mondja, nagyon szép, ő nem csinálja, csak akkor a fizetnek neki, de az apja, a gyerek apja nem tudja fizetni, akkor olyannak veszünk, mintha nincs itt az apja. Ugye a gyerek megszületett, akkor kinek a micvája az, hogy legyen a gyerek körülmetélve? Elsősorban az apjának a micva. Ha nincs itt az apja, vagy mi esetünkben olyan, mintha nem lenne, mert őt nem tudja végezni, és nem tud senkit megkérni helyette, mert nem tud fizetni, és az életet nem akar nélkülre csinálni, akkor olyan, mintha ő nincs. Ki a második felelős? A Beit Din. És a Beit Din a felelős, azt szerint itt a rabinátus a felelős, akkor a rabinátus kényszeríti a mohel, hogy csináljam ezt ingyen. Miért? Mert nincs más. Itt rögtön azt látunk, az asztalas nem lehet kényszeríteni, hogy csináljon asztalt ingyen. Mert az asztalos a munkájának van dia, és aki nem tudja fizetni, ne kérjen asztalt. De a körülmetélőnek a munkájának nincs dia. És ezért nem kell összedobni a pénzt, hanem rá kell kényszeríteni, hogy csináljon pénzt nélkül. Úti költséget mindenképpen joga van kérni, ezt már tanultunk az orvosnál is. Az orvos, amikor kér pénzt, akkor nem a tudás pénzt szabad kérnie, de az, hogy elmegy házhoz, vagy ilyesmi, az már szabad kérni. Az utazás miatt, az ugyanígy, ennek van díja. A munkájának nem szabad kérni, annak nincs díja. És ezért lehet rákényszeríteni. Van egy másik jobb megoldás, kényszeríteni, kellemetlen, azt kell mondani neki, jó, végezzen az munka, majd ki lesz fizetve. Elvégezte a munkát, azt mondja neki, köszönünk szépen. Ugye ez egy sokkal finomabb kényszer, mert lelkesen csináltam, mert tudta az önfizetés, és aztán azt mondja neki, elnézést, hát így is kötelező volt, becsaptunk őt, de jogunk volt őt becsapni. Szóval szintén, vagy azt mondom neki, nem fizetünk, hogy tessék gyorsan csinálni, de azt mondja neki, jó, majd ki lesz fizetve, és most. És még mindig nem mondunk azt, hogy dobjuk össze neki a pénzt. Nem? És nem kell összedobni. Csináljon ingyen. Egy másik eset. Nem egy másik. Mi van akkor, egy orvos nem akar csinálni ingyen, vagy egy moha nem akar csinálni ingyen, de van valaki más a városban. Azt mondja, miért én? Menjetek ő hozzá. Ehhez joga van. Nem lehet kényszeríteni, de az én micvám, amikor nincs kedve a micva teljesíteni. Most, ha ketten vannak, akkor, az a kérdés, hogy van kedvem, vagy nincs kedvem. Ha már csak egy van, akkor ez nem kedv kérdése, mert nincs más. Akkor lehet őt kényszeríteni. De ha ketten vannak, akkor azt mondja, elnézést, én nem veszem a fáradtságot. Én nem veszem a fáradtságot így. De, ami nagyon fontos itt, alá kell húzni az, hogy a Shulchan Aruch azt mondja, milyen esetben van ez, amikor nem tud fizetni. De az nem tudja, az ember azt mondja, hogy kihasznál, és visszaél a, mit tudom én, a lehetőséggel, és kér pénzt, ha van pénz, akkor nem lehet kényszeríteni senkit semmire. De arról van, ha tényleg nincs pénz, akkor lehet kényszeríteni. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, és de erre a Waldenberg rabbi azt mondja, de mind ezek után ne használjunk, ne éljünk vissza ezzel a lehetőséggel, mert a végén mi lesz? A végén az lesz, hogy nem lesz moel a városban, nem lesz orvos a városban, nem lesz bíró a városban és tanár a városban, mert nekünk van igazunk, így van írva a könyvben, a nagy könyvben az van írva, de akkor nem kell fizetni, stb. Stb. Jó, nagyon jó, de akkor senki nem fog menni erre. Ami azt jelenti, nem mindig kell azt nézni, kinek van igaza, hanem okosan kell kezdeni. Reálisan kell nézni a helyzetet, igaz, hogy ő kér, nincs joga kérni, de ha kér, akkor ez jót is tesz. Van egy érdekes halaká a Talmudban. Talmud azt mondja, ismerünk azt az esetet, hogy ha, ugye ez volt az egész alapja az egész orvosi kezelésnek, hogy ketten veszekednek, és egyik valami testi kárt okoz a másiknak, akkor kártérítést kell fizetni, illetve az orvosi kezelést is kell fizetni. Mondja a Talmud, mi van akkor az élet, azt mondja, van egy orvos, aki ingyen fog vállalni. Tessék, én elintéztem, beszéltem vele, ingyen vállalja az esetet, akkor nekem nem kell fizetni semmit. Ugye miért kell fizetnem, hogy tudjon ő kezeltetni magát, el van intézve a kezelést ingyen. Akkor joga van az illetőnek azt mondani, nem. Mondja a Talmud, miért? Most ez egy ilyen a Talmud elmondja ilyen arámi nyelvben, Assia de magén be magén, magén save, ez egy szójáték. Egy orvos, aki ingyen gyógyít, ingyen ér az. Csak arámi nyelvben az ugyanaz a szó háromszor. Aki ingyen gyógyít, az ingyen ér. Azt jelenti, tényleg nincs is értéke annak. Ami azt jelenti, hogy az ember nem kap fizetést valamiért, akkor nem lelkes érte. Csinálja, amely érti, de nem lelkes. Lelkes akar az ember, amikor önző. Ugye dolgozik magának, akkor csinálja. És ebben az esetben tényleg nem éri meg kiátszani az orvost, stb. Dolgozzon, keresen, akkor mindig elérhető lesz, lelkesen fogja csinálni, stb. Ezt már meséltem egyszer Luhajcs Rebbenek a története. Volt egy eset, amikor perbe kellett szállni valakivel. Nem lehetett rabinátusan megoldani, az illető nem volt vallásos, és nem vállalta a rabinátusnak a közbejárását. Jó, akkor el kellett menni bíróságra. Csak ez fontos ügy volt, és erre két nagyon híres ügyvédet kértek fel arra, hogy képviseljen a Lubavitchi mozgalmat. Az egyik ügyvéd, mikor találkozott a Rebével, azt kérdezte a Rebe neki, mivel tartozunk? Azt mondta, a Lubavitchi Rebenek ingyen. Azt mondta a Rebe, szó sincs róla. Ha te úgy gondolsz, hogy nem akarsz ezt a pénzt magadnak, akkor tessék számlázni, és a pénzt adakozni ide-oda, de a munkát meg kell fizetni. Mert a munkát meg kell fizetni, rá fogsz érni, lelkes is leszel, és soha nem lesz az a probléma, hogy valamilyen rossz ösztönöd, egy egyszerűen rád azt fogja mondani, Ma nem. Ma tessék ezt félretenni, ma van egy fontosabb ügy, amit fizet. Holló majd fogod folytatni ezt a nagy micva? A micva is egy fizetős legyen, és akkor ide a legjobb. Lényegében itt valahol itt az egész kapitalizmusnak a lényege van itt. Nagyon szép és nagyon jó, amikor az ember nem dolgozik a pénzért, és akkor itt. De gyakorlatban az van, amikor az ember nem dolgozik pénzért, akkor valahogy nem lelkes, nem ér rá, fáj a hasa, stb. És ezért mondja a Waldenberg rabbi, ne próbáljunk túl sokat ezt hangsúlyozni, mennyire nem kell fizetni, hanem fizessünk, és így legalább el leszünk látva. Nagyon érdekes, van egy ilyen Olaszországban élő kabbalista, írta a könyvet Mávar Jábok. Mávar Jábok az nagyon érdekes könyv, ez egy ilyen kb. 400 évvel ezelőtt íródott, és a betegség, halál, temetéssel foglalkozik. És nagyon sokan szoktak azt idézni, mert pláne a temetéskor az ember mindent próbál ilyen jól csinálni, és helyesen csinálni, és akkor mindent próbálnak utána nézni. Egyik, amikor a betegségről van szó, azt mondja, az ember ne spóroljon orvosnál. Miért? Mert azt mondja, végsősorban ő nem fog meggyógyulni, ameddig nem fog kiadni annyi pénz, ami elő volt írva. Mondja, hogy előírták, hogy 20 ezer forintba fog kerülni neki ez a betegség, ha megspórol 10 ezeret, akkor tovább lesz a betegség, és újra fog eljönni az orvos, akkor a további 10 ezeret fog kifizetni. Itt nem érdemes spórolni. Nemrég hallottam, egyik rabbi azt mondta, hogy épp arról volt szó, hogy el kellett utaznia messzire egy orvoshoz, és aztán még messzire kellett elmenni egy kicsit ilyet pihenni. Azt mondta, hogy nem sajnálja. Miért nem sajnálja? Mert az úti költség is benne van a kiadásokban. Akkor azt jelenti, hogy csökken a... Ugye van egy összeg, amely elő van írva, de bele fog kerülni. Az úti költség is benne van, és minden az tartozik. Akkor azt mondja, hogy nem baj. Vagy megyünk egy orvoshoz, ami közel van, és akkor sokat fizetünk, vagy megyünk egy orvoshoz, aki messze van, és kevesebbet fizetünk. Azt mondja, az Isten tudja kezelni ezeket a dolgokat, nem kell sajnálni, ha utazik messzire. Nézzük meg egy másik különbséget. Mi van akkor, az ember pénzet dolgozik, vagy csak munkakiesésnek a pénzet? Itt az a nagy kérdés, hogy sztrájkolni lehet-e, vagy nem? Az orvos úgy gondolja, hogy mit tudom én, jár neki több fizetést. És kért már egyszer, és nem adtak meg neki, azt mondtak, hogy holnap, jövő héten, egy hónap múlva, még egyszer kért. Jó, akkor a végén azt mondanak, orvosok szakszervezete úgy dönt, hogy most sztrájk lesz. Lehet-e, vagy nem lehet-e? Most. Első dolog, még mielőtt kezdünk bele abba, hogy így kapja a fizetést, úgy kapja a fizetést, egy valódi, teljes sztrájkot nem lehet. Nem lehet azt az állapotot elfogadni, hogy az ahogy az kórház nem lesz úgy ellátva, ahogy kell. Igen, de van a kórházi ellátás, van egy ilyen minimum, és van egy ilyen maximum. Akkor azt lehet mondani, jó, nem lesz túl, nem viszik túlzásban, de a minimumot megtartják. Mi az a minimum? Ki döntött, mi az a minimum? És erre nagyon okosan, ugye megfogalmazva a rabinikus irodalomban, nézzünk meg egy hétvégét. Hétvégén lényegében próbálnak minden, amit nem muszáj, azt arról lemondanak. Ami hétvégén megvan, vagy mit tudom én, szilveszter, stb., azt sztrájk alatt is meg kell tartani. Ennél alább nem lehet menni, mert lényegében hétvégén is igyekeznek hogy engedni, amennyit csak lehet. Ha úgy érzik, hogy hétvégén nem lehet ezt engedni, akkor sztrájk alatt sem lehet engedni. Ez biztos. Mert élettel nem lehet játszani. Ami azt jelenti, ugye mindig van ügyeletes, mindig van ez. Ami mindig van, azt most is kellett legyen. A kérdés az, jó, akkor ezt a minimumot megtartanak, akkor tudnak sztrájkolni, vagy nem. Ez ugyanígy igaz orvosokra, rabikra, sztrájkolt, de nem kap meg elleg fizetést a hitközségtől. A tanárok, a bírók, ugyanez a kérdés. Most. Itt két vélemény van a rabbi között. A Lubavitcher Rebbe épp tanár esetében írja, és azt mondja, nem illik. Nem illik, mert rossz példát mutat ezzel a tanár a gyerekeknek. Azt mutatja nekik, figyelj, én egész évben, mind nap tanítom, de tudjátok, nem ez a legfontosabb nekem. Nem az a cél. A cél nem a tanítás, a cél a fizetés. A tanítás ez az eszköz, hogy jussak a fizetésre. Nincs fizetés, akkor nincs, nem érdekes a tanítás. Most a zsidóság tanításában nagyon fontos, hogy a tanár nem csak az információt adjan át, hanem az elkötelezettséget is. Szerintem az érzés, a dolog fontosságát is adjan át. Más tantárgyaknál lehet, hogy másképpen teljesen mindegy, az orvos el van kötelezve a dolog mellett, vagy nem, az a lényeg elmondja az információt. Itt a tanítvány a sorok között is olvas. Tényleg fontos, vagy nem fontos? Éppen szép történet jut eszembe, hogy volt az előző Lubavitcher Rebbének titkárja Marozov, még az utolsó fia, még él kint New Yorkban, lassan 100 éves, és neki volt egyszer egy tanárja, aki tanította a gyerekeit, nagyon jól tanított. Közben kiderült, hogy tanít, nagyon jól tanít, de maga nem gyakorol mindent úgy, hogy tanítja. És amikor ez a Marozov Reb Chana megtudta, akkor azt mondta neki, elnézést, beszéljük meg, mennyire tartozom neked, de nem szeretném tovább kérni a munkát. Szóval miért? Nem tanítok elég jól? Tessék vizsgáztatni őket ebből, abból, Humás, Bibliát, Talmudot, Misnát. Mi az, amit nem tudnak? Azt mondja a Reb Chana, nem, de nagyon jól tanított. Én tartok attól, hogy ők tényleg át fognak venni a te szakmádat. Ők is úgy fogják elsajátítani az anyagot, hogy ők tovább fogják adni másoknak. De ők maguk nem fogják gyakorolni, ahogy te se gyakorolod. Ugye te azt csinálod, hogy nem gyakorolod, de tanítod. Ők is fognak ugyanezt csinálni, a gyerekeknek fogják elmondani, de nem fogják gyakorolni. Nem ezt szeretném elérni. Azt szeretném elérni, hogy tudjanak téged utánozni azzal, hogy átvenni az elkötelezettséget is. Hát ez nálad nincs meg. Ez az egyik szempont, amit a Lubavitcher Rebbe felhoz. Aztán egy másik szempont, azt mondanak a Lubavitcher Rebbe is felhozott, de mások is, azt mondja, ugye az orvos nem kapja a fizetést a munkájáért, hanem a munkakiesésért. Igen, ami azt jelenti, hogy mi biztosítunk neki, hogy ne maradjon, ne veszítsen azáltal, hogy ő jön ide, és így szabad az ideje, akkor gyógyít. Most az orvos sztrájkol és otthon ül, azt jelenti, hogy szabad az ideje. Ha szabad az ideje, akkor kötelező dolgozni. Ha ő dolgozik a pénzért, azt mondja, igen, nekem van időm, de én nem szeretném egy időt használni erre, mert itt nem kapok fizetést. De ha nem a munkájáért kapja a fizetést, hanem azért, hogy ne vállalja más munkát, akkor ha sztrájkolni akar, és közben otthon ülni és sétálni az utcán, azt jelenti, hogy nem vállalt más munkát. De nem vállalt más munkát, kötelező dolgozni. De ez nem zárja ki teljesen a sztrájkot, mert az orvos képes elfoglaltatni magát. Azt mondja, hogy kutatok, most elmegyek egy másik városban, és ott önkéntesként valamit csinálok, de szerintem ez egy kicsit el lehet kerülni ezt egy kicsit. Mások pedig azt mondanak, hogy ha az a hétvégi ellátás, ezt a minimumot biztosítanak, akkor tényleg nem kötelező. Ez olyan, mint a két orvos van egy városban, akkor azt mondja, én nem, menjen a másikhoz. Ez a két vélemény a sztrájkhoz, és mindenképpen ez is kapcsolódik az a kérdéshez, hogy dolgozik-e a pénzért, vagy nem dolgozik-e a pénzért. További kérdés, hogy ha a gyerek orvos, akkor szabad-e ön neki kezelnie a saját szülőt? Miért nem? Jó, nem kell tartani attól, most itt el fogja hibáztatni, mert ha tartunk attól, akkor egy idegennel is ugyanez a probléma merül fel. Ha tartunk attól, hogy hát a hibát fog elkövetni, akkor nem szabad egyáltalán orvosként dolgozni. A probléma az, hogy külön van egy bibliai tilalom arra, hogy nem szabad sebbet okozni a szülőnek. Azért tisztelni kell a szülőt, nem szabad sebbet okozni neki. A sebbet okozni nem szabad neki, ami azt jelenti, hogy akkor az orvos nem lehet műtőorvos, nem lehet a szülője esetében, mert ugye sebbet okoz. És azt lehet mondani, hát igen, de kell az egészségért. Ha később kiderült, hogy mégse kellett, ez van ilyesmi, hogy műtőnek azt mondanak, hát kiderült, hogy nem volt szükség, mert rájöttünk, hogy most mi volt a probléma, és ez lehetett volna antibiotikumot is kezdeni, vagy ilyesmi. Azt jelenti, hogy fölöslegesen volt a seb. Ha sebesen volt a seb, akkor ez problémás. Természetesen abban az esetben, ha van más orvos. Ha nincs más orvos, természetesen minden meg kell tenni. Most azért, mert az ő apja, és neki tisztelnie kell jobban, mint másokat, akkor ezért nem fog hátrányban esni. A nagy kérdés az, hogy férfi elmehet orvos az, aki nő, vagy fordítva. Női orvos férfinak, vagy férfi orvos nőnek. És lényegében az egyik legnagyobb kérdés az a jihud kérdés. A jihud az a tilalom, hogy férfi és nő, akik nem házasak, nem szabad nekik egyedül egy szobában lenni. Egy zárt szobában. A zárt szoba nem jelenti az, hogy lakattal van ellátva. A zárt szoba az, ahol ide senki nem jön be, mert senkinek nem szabad bejönnie. Lehet, hogy nincs zárva, de mindenki tudja, hogy mikor valaki bent van az orvosnál, nem szabad bemenni. Nem szabad bemenni, azt jelenti, hogy lényegében akkor most is zárva van. Zárni lehet fizikailag, és zárni lehet másképp. És több lehetőség van a zárásnak. Az a probléma, ha férfi megy női orvoshoz, ott fordítva, akkor egyedül lesznek a szobában, akkor ez a jihud problémája. Most ezt lehet megoldani azzal, hogy eleve szól az orvos, abban az esetben például az orvos megengedi, hogy a nővér, a titkárnője jöjjön be kezelés közben. Lehet, hogy ez nem egy mindennapi dolog, mert általában ne zavarjon, amikor valaki ott van nála. De ha kimondatlan ez be van vezetve, hogy bárki kinyithatja az ajtót és bejöhet, akkor ez már nem egy zárt ajtó. Természetesen a másik megoldás, ha elmegy az ember orvoshoz, és a férje és a felesége vele megy. Ez nem mindig megoldható. Illetve az sem mindig megoldható, hogy valaki bejöhet, mert ha valaki, mit tudom én, a titkárnő és a nővérek csak négyig dolgoznak, és ő utolsóként 4:30-ra kerül be, nincs is kint már senki. Hiába jöhet be bárki, de nincs senki, aki bejöjjön. Ami azt csak az utcáról nem jött be senki, mert az utcai ajtót az ára van, csak csengővel lehet bejönni. Szóval ezért ez egy kicsit ilyen különböző problémák merülhetnek fel. Lehet-e a jihudat ablak nyitással megoldani? Ugyan most, mivel a jihud, ez nem egy olyan törvény, ami mi nem értünk. Van egy ilyen tilalom, ami teljesen... A jihud az elég ilyen praktikus tilalom. Hogy egy férfi és egy nő egyedül vannak egy szobában, ez egy intim helyzet. Most mi van akkor, a 10. emeletten nyitva van az ablak? Mit segít? Az, hogy ez kellemes a levegő, biztos, hogy kellemes levegő jön be. Ez nem segít ezzel. Ha földszinten nyitva van az ablak, akkor az a kérdés, hogy függön van az ablak előtt, vagy nem. Mert el van húzva a függön, akkor hiába nyitva van az ablak. Kivéve olyan ablakkal emberek szoktak bemászni. Akkor megint. Érted? Ablak az azt jelenti, lényegében az, ahol egy zárt szoba, de az egész szoba az üvegből van, és nincs függön, akkor hiába zárt. Nincs probléma. Érted? Logikával kell választani erre a kérdésre. Minden esetet meg kell nézni, hogy most mit segítettünk ezzel, hogy ablakat nyitattunk, vagy ez, vagy az. Vagy azt mondjuk neki, hogy az irodában szabad bejönni, de nincs senki az előszobában. Akkor megint az nem segít, mert nyitva van. Szóval mondom, lehetne kisebb engedménynek gyakorlatban, és itt is a halaká mindig először vannak az elvi vizsgálata kérdésnek, aztán a gyakorlat. A gyakorlatban, ahogy olvasunk egyszer-egyszer hírekben, történnek dolgok az orvosnál, és még olyan esetekben is, amikor, mit tudom én, egy beteggel, nem csak úgy, mint egy olyan kis fejfájással, hanem mondjuk pszichiáter is, ez és az. Sokszor olvasunk ilyen esetek, és ezek után a rabbik elég szigorúan veszik a dolgot, hogy csak abban az esetben szabad férfi nőhöz, női orvoshoz benni, mint fordítva, ha tényleg vagy a férje, a felesége vele van, vagy napközben, és nem zárt az ajtó, és bárki bejöhet. Ha délután, vagy ilyesmi, hogy senki nincs be, akar elnézni, és el kell menni, nincs mit csinálni. Szóval szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy nincs biztos. Volt, aki arra hivatkozott, hogy az orvos nem fogja veszélyeztetni a szakmáját, az engedélyt. Tehát láttam, az orvos mégis veszélyezteti. És nem egyszer. És emiatt szerint a gyakorlat bebizonyította, hogy ezek a kis kapuk nem segítenek. És ha nem segítenek, akkor elég oda kell figyelni a témában. Ez nem egy bizonyos dátum, ez folyamatosan. Az igaz, természetesen ez nem egy 200 évvel ezelőtt, az utóbbi 20-30 évben jobban vizsgáltak ezt a kérdést, mert sokkal többet mennek orvoshoz. Sajnos régen nem volt túl sok eset, amikor érdemes volt elmenni orvoshoz, mert az orvos így sem tudott túl sokat segíteni. Kis fájdalomcsillapított bizonyos esetekben, és még egy pár utóbbi években, hál' Istennek már értelme van elmenni orvoshoz, emberek rá is szoktak, hogy mindig ó, megkeresik, ó, megbeszélik, akkor ez a kérdés sokkal jobban előjött. Nőgyógyászatra mindenképpen írva van, hogy a nő igyekezzen nőorvoshoz elmenni, ha lehetséges. Ha nem lehetséges természetesen, akkor be kell biztosítania magát, de ha lehetséges, akkor mindenképpen nőhez menjen. Még egy fontos kérdés, hogy régen tudtak-e mit régen, amikor volt ilyen népgyógyászat és minden ilyesmi, akkor az egész fogalom, mint orvos megvolt-e vagy nem. És ez lényegében nem is annyira, ez egy külön, ez inkább amikor beszélni fogunk az orvosi műhibákról, ott van inkább kell ezt jobban megvizsgálni, mert ott számít az, ha orvos elkövetett egy hibát, vagy egy nem orvos elkövetett. Nem, ha valaki, aki nem orvos elkövetett hibát, akkor mindenképpen hibás. Még akkor is, ha jó szándék megvolt. Amikor orvos elkövetett hibát, és nem hibás, azt jelenti, hogy ez úgy alakult, akkor más, mert mégis el kell fogadni, hogy az ember képes tévedni, ha joga volt odaállni, mint gyógyítani. Ha nincs meg a tudása, akkor eleve nem volt joga odaállni. De nem az a kérdés, hogy jó szándék megvolt. Jó szándék, rossz volt a szándék maga, azzal odaállt. Az már rossz, van egy ilyen, a Maimonides egy másik összefüggésben használja ezt a szót. Mivel nincs tudása és odaállt, akkor eleve rossz indulatú volt. Mert erre kellett számítani, hogy képes hibát elkövetni. Ha kérdés, akkor régen, amikor arról beszélünk, a Talmud időben beszélünk arról, akkor volt egy ilyen fogalom, mint orvos, vagy nem? Kiderül, igen, olyan érdekes törvény. Azt mondja a Talmud, nem illik egy Talmud Chochemnak. Szerintem egy tudós időnek nem illik lakni egy olyan városban, ahol nincs meg 10 dolog. És ott egy rabbi, és egy iskola, képzelünk el, ahol nincs iskola, nem illik lakni. A zsidóknál, és most nem arról van szó, most ez nem 50 évvel ezelőtt írodat, hanem több mint 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott az, hogy a zsidóknál mit jelent a nevelés. Ahol nincs iskola, akkor az ember költözön el innen. Azzal oldattak meg, ugye mert tudunk, hogy a zsidók laktak falvakban, mindenhol, hogy felvettek magánorvost. Volt ez a nem úgy vándor tanár, hogy minden nap máshol volt, hanem általában az ilyen fél évre. Nagy ünnepek után, Pesachig. Pesach előtt hazament a családjához szédert tartani, és aztán Pesach után megint elmentett egy fél évre. Itt oldottak meg ezt az előírást, hogy jó, igazad ebben a városban nincs iskola, de nincs iskola, akkor csinálunk iskolát. És ilyen magántanár általában különböző korosztályokat tanítunk folyamatosan. Ezt a gyereket tanított az alefbétet, olvasni, ezt a gyereket tanított már Bibliára, ezt a gyereket már Talmudra. És akkor igen, hát természetesen volt jobb tanár és rosszabb. Mindenképpen ez az egyik a tízből, és a további dolga között az a sor volt orvos. Ahol nincs orvos, ott nem illik lakni. Mi azt jelenti, hogy a Talmud már arra hivatkozik, hogy van egy ilyen hivatalos orvos, és ahol nincs hivatalos orvos, akkor nem illik ott lakni. További érdekesség, ugye, ha valakit kezelni kell, akkor természetesen kezelni kell. Ha valaki életveszélyben van, akkor természetesen a szombatot meg kell szegni, erről már beszéltünk részletesen. A kérdés az, ha mondjuk van egy műtét, de nem olyan műtét, amikor valaki bejön az orvos, azt mondja, hogy 10 perc múlva lesz a műtét, hanem 2 hét múlva ezen és ezen a napon. Akkor erre az van írva, hogy az ember próbáljon elkerülni ahhoz, hogy a hét második felében legyen. Miért? Mert a hét második felében lesz, akkor azt jelenti, hogy a műtét után 1-2 nappal sábesz lesz, és akkor mindenképpen szükség lesz megszegni a szombatot miatt, és szabad lesz. De miért hozza az ember magát olyan helyzetben? Akkor mindig azt kell kérni, hogy legyen a hét elején, ahol lehet. Ahol lehet, és olyasmi, amit nem egy ilyen, mint olyan egy fogorvosnál, egy kicsit fogtömés, vagy ilyesmi, hanem olyasmi, amit egy hosszabb dolog, és akkor napok rá ilyen életveszélyes kezelés, akkor próbál az ember azt kérni, hogy legyen a hét első fele, mert ahol lehet. A Talmudon van az a kérdés, hogy mi van akkor, ha valaki nagyon beteg, és azt mondja az orvos, hogy 8 napon keresztül lesz szükség őt kezelni. És most szombat délután van. Akkor este 8 napon keresztül azt jelenti, hogy most meg fogunk szegni a szombatot, és a 8. napon megint fogunk megszegni a szombatot. Azt mondja az illető, hogy várjuk meg a holnapot, és holnap fogunk kezdeni őt kezelni is. Jó, egy szombat benne lesz, de nem 2. Azt mondja a halacha természetesen, hogy nem, élettel mi nem játszunk. Istennel mi nem üzletelünk. Ha életveszély van, menteni kell, akkor mentünk, 2 szombat, 2 szombat. Ez mondja, amikor már van, amikor lehet ezt tervezni előre, akkor próbáljunk tervezni előre. Befejezésül szeretném egy pár Talmud idézetet felolvasni. Azt mondja a Talmud. Ez egy midrás, a midrás azt mondja, az örökvaló azt mondta, nincs olyan betegség, aminek nincs gyógyszere. Szerintem az Isten nem enged ki a világra egy betegség, anélkül, hogy megvan a gyógyszere. Azt mondja van egy gyógyszer, ami minden betegségre, ez a tóra tanulás. Szerintem tanulja a sok tórát, és akkor az egy gyógyszer az egész testnek minden betegségre. Ez kapcsolódik egy másik talmudi mondás az, mert nagyon ismert, mert a Jösivában mindig szoktak ezt mondani nekünk, de jaj, tanár úr, most nagyon fáj a fejem, kezdjük el egy kicsit pihenni. Azt mondja a talmud, hasbörósó, akinek fáj a feje, játszok be tóra, tanuljon tórát, és ez gyógyítani fog. És erre mindig szoktak feltenni a kérdést, már fájt a fejem, és már tanultam tórát, és még mindig nem gyógyult meg. És erre az egyik kommentátor azt mondja, minden embernek van egy másik része a tórából, amit őt gyógyítana a fejfájásban. És ezt szokta a tanár mondani, tanuljál sokat, és biztos, hogy benne lesz az is. Szóval így szoktunk mondani, ezért pár napon keresztül, és akkor valahogy el fogunk jutni odáig. De azt mondom, ez mindig, ahányszor elmondtunk a tanárunknak, jó, tanárom, hogy kicsit fáj a fejem, szeretnék menni pihenni, azt mondja, fáj a fejed, nagyon jó gyógyszerem van. Hasd be rá is a játékbetegre. A másik talmudi mondás, hogy azt mondja a Talmud a Hodazára traktátusban, 55 per A. Amikor az Isten betegséget küld az emberre, akkor elmondja neki, hogy ne hagyjan el ezt az embert csak ezen és ezen a napon, ebben és ebben az órában, ennek ez is ez az orvos kezelése által, és ez is ez a gyógyszer által. Ami azt jelenti, hogy nincsenek véletlenek. Minden betegségnek van pontos címe, és mettől meddig tart, hogy fog távozni. És ez nem lehet már változtatni. Emiatt mondja a Sulchan Aruch, ha emlékezünk, hogy kötelező gyógyítani, még akkor is, ha van egy másik orvos. Miért? Lo min hakol adam zocheh litrapot. Mert nem mindenkinek sikerül meggyógyulni bárki által. Ami azt jelenti, lehet két orvos hasonlót fog csinálni, ennek fog sikerülni, ennek nem. Miért? Mert úgy van előírva, neki sikerüljön, úgy van előírva, neki ne sikerüljön. Természetesen itt az egész dologot ahhoz kapcsolódik, ugye az Isten teremtette a világot, Isten vezeti a világot, irányítja a világot, és minden, ami történik a világban, az Isten keze. Isten keze, akkor Isten semmi nincs véletlen. És akkor itt pontosan, csak az érdekes, hogy ilyen pontosan, hogy ki által és mikor. Se korábban, se később nem fog ez tartani. Ezzel befejeztünk ezt a témát, és csak egy mondattal szeretném kiegészíteni egy korábbi témát, mert hát nem hangzott el olyan pontosan. Szó volt az eutanázia kérdésben, akkor két vélemény volt. Feinstein rabbinak az volt a véleménye, hogy mindenképpen azt kell figyelembe venni, az ember ne szenvedjen, és tilos megadni azt az embernek a szenvedést, ha nem kérte. És akkor volt a Waldenberg rabbi, aki nagyon szigorúan veszi. És azért nem olyan pontosan mondtam, a Waldenberg rabbi lényegében tiltja minden körülménynek között. Azt mondja, életet menteni kell. Ugye nincs az eset, mikor kérnek valakit, hogy mentsened életet, és azt mondja, hogy hát ez az élet már nem élet. Ha azt mondjuk, hogy mindenképpen meg lehet szegni a szombatot életmentes miatt, mert ez az élet még érdemes menteni, és sehol nincs írva, van olyan élet, amit már nem érdemes menteni, és milyenkor már nem szabad megszegni a szombatot. Ez így van, akkor ki van zárva, azt mondja Vald meg rá, hogy az ember döntsen, hogy most nem, ne legyen további kezelés. Ki van zárva teljesen minden körülménynek között. Csak volt az eset, amikor azt írta a szabad, és csodálkoztak is, hogy most miért írta a szabad, akkor a másik levelben elmagyarázta, arról volt, hogy az ember lényegében már nem élt, hanem azt mondja, durván fogom elmondani, hogy maga az orvos is elmondta nekem. Lényegében ez a test már nem él, csak a gép pumpál bele levegőt, és az kijön. Azt mondja, nem, semmi nem valódi. Nem, hogy segít neki a levegő, hanem semmi. Azt mondja, ekkor megenged, azt mondja, mert ez a test már nem élt. De minden más körülmények között nem enged. Meg csak azt akartam pontosítani, mert lehet, nem volt egyértelmű. Mindenképpen még egyszer, hogy mindig ilyen témában kívánom mindenkinek sok-sok egészséget, és az egész témás csak legyen egy ilyen tanulás. Többször idéztem már, mint a Dubáv Cserve szokta mondani, amikor orvosok jöttek haza, azt mondja, most milyen áldást adjak meg, hogy legyen neked sok munka? Hát akkor szerint ez nem jó. Most azt mondja neked, ne legyen neked munkad, az se jó. Adjon Isten a te munkad, ne abban álljon, hogy betegeket kezelni, hanem prevenciót. Hogy mivel lehet egy egészségesebb életmódot élni, és akkor ilyenkor, legyen neked sok munka, de ilyen munka. Köszönöm a figyelmet!